Nem akarom, hogy te támaszd a fejem, Jehuda, és könnyeimet szárítgasd. Az ikrek tegyék ezt. Júda erre sértődötten átadta a fejet az ikreknek, és egy ideig ezek tartották, míg Jákob meg nem szólalt. Nem tudom miért, de kellemetlen nekem, hogy Simeon és Lévi támogatnak. Ruben, támogasson! Az ikrek mélyen megsértve adták tovább a fejet Rubennak, és egy darabig most ez viselte gondját. Ekkor azonban így szólt Jákob. Nincs kedvemre, és nem kellemes nekem, hogy Ruben támogat és szállítja a könnyeim. Dán tegye! De ez se járt jobban. A fejet át kellett adni a Naftálinak, és ezt csak hamar sértetten továbbadta Gádnak. Így ment tovább Áserral és Izsakhárral is egészen Zebulonig, és Jákob mindig ilyesféle kép szólt. Nem tudom miért, de ellenemre van, hogy ez meg ezt tartsa a fejemet, egy másik tegye. Míg valamennyit meg nem sértette, és vissza nem utasította, utána pedig így szólt. Hagyjuk abba a panaszolkodást. Ezután már csak némán csüngő alsóajakkal ültek a fiak körülötte, mert megértették, hogy az atya félig meddig József gyilkosainak tartja őket, mint ahogy csak ugyan félig meddig azok is voltak, és csak véletlenül nem egészen. Ezért mód felett bánkódtak, hogy az atya félig egész gyilkosoknak tartja őket, és megátalkodtak. Így kell élniük most már mindig, gondolták, félreismert bűnösökként egy tisztázatlan és soha nem tisztázható gyanú árnyékában, és ez az, amit elértek József eltávolításával. Jákob szeme egy csillogó barna kivörösödött atyaszem, amely alatt pegyhütten finom mirigy duzzanat húzódott. Ez a fáradt szem, mely máskor Istenen tűnődve merült el, most rajtuk nyugszik, jól tudták ezt, valahányszor nem néznek oda, töprengve, sfürkészve, vigasztalan gyanakvással, és pislogva fordul el, ha pillantásukkal találkozik. Estebédnél elkezdte az atya. De ha egy ember marhát vagy szamarat vesz bérbe, és azt gonosz érintés éri, vagy valamely Isten sújt rá, hogy belépusztul, az embernek meg kell esküdnie és a bűntől tisztáznia magát, mert különben gyanúban marad. A fiak keze hideg lett, mert megértették, mire céloz az atya. Esküdnie, mondották mogorván és nyomottan. Akkor kell esküdnie, ha senki sem látta, mi történt az állattal, és nem látható a vér vagy sérülés, amit az oroszlán okozott, vagy más ragadozó vad. Tehát ott van a vér és a talpak nyoma. Miért kell a bérlőnek magát tisztáznia? A tulajdonosé akár. Az övé. Így van megírva. De ez is meg van írva. Ha egy pásztor legelteti a tulajdonos juhát, és a karámban oroszlán dúl, a pásztornak esküt kell tennie, hogy tisztázza magát, és ekkor a tulajdonosé a kár. Hogyan áll a dolog következésképpen? A pásztorlegénynek nem kell-e akkor is megesküdnie, ha tiszta és világos, hogy oroszlán dúlt? Igen és nem, felelték a fiak, és lábuk is hideg lett. Inkább nem, mint igen, engedelmeddel. Mert ha a karámba csap be az oroszlán, elhurcolja a juhot, és senki sem látja, meg kell tehát esküdni. De a pásztor föl tudja mutatni a megölt birkát, és oda tudja hozni a széttépet állat maradványait, akkor nem kell esküdnie. Ahányan vagy? Mind bírák lehetnétek, olyan jól ismeritek a törvényt. De ha a juh a bírójé volt, mégpedig kedves az ő szemében, de a pásztoréban nem. Nem elég ok az, hogy nem volt az övé, és nem volt kedves neki, hogy meg kelljen esküdnie? Ez sohasem volt még elegendő kényszerítő ok az esküre. De ha a pásztor gyűlölte a juhot, szólt az atya, és vad és ilyet szemmel nézett rájuk. Vad, ijedt és borús arccal fogadták a pillantást, és még ebben a kínban is megkönnyebbülés volt, hogy az atya szeme egyikükről a másikukra fordult, nekik pedig egyenként és egyiküknek sem sokáig kellett viselni a gyanú pillantását. Lehet gyűlölni egy juhot? Kérdezték, és arcuk hideg volt és verejtékes. Ez soha se fordult még elő. És ilyen esetet nem ismer a törvény, úgyhogy nem is lehet róla beszélni. Mi pedig nem vagyunk pásztorlegények, hanem a pásztor király fiai, és ha elvész egy jó anyájból, ez éppen úgy a mi bajunk, mint az övé, és kényszerítő esküről egyáltalában nem lehet szó semmiféle bíró előtt. Gyáva, gyötrelmes, hiába való beszélgetések. Hát most már örökké így lesz. Jobb akkor, ha ismét elvonulnának Sékembe, Dothánba, vagy akárhová, mert kiderült, hogy József nélkül épp oly kevéssé van itt maradásuk, mint Józseffel. S vajon elvonultak-e? Ó, nem. Maradtak, és ha valamelyikük egyszer-egyszer a maga útját járta is, csak hamar visszatért. Rossz lelkiismeretüknek szüksége volt az atya gyanújára, és megfordítva. Egymáshoz voltak kötve Istenben és Józsefben, s a kezdetben nagy kín volt is együtt élniük. Elfogadták vezeklésként. Jákob is, a fiak is. Mert ezek tudták, mit tettek, és ha ők bűnösök voltak, bűnösnek tudta magát az atya is. Az idő azonban telt, múlt, és vele járt a megszokás. Kimosta a gyanú fürkésző pillantását Jákob szeméből, és a 10 testvér már nem is tudta olyan pontosan, hogy mit tett, mert idővel elhalványult a különbség tett és történés között. Úgy történt, hogy József elveszett. És a kérdés, hogy miként, lassacskán háttérbe szorult a megszokott tény mögött az ő szemükben is és az atyájéban is. A fiú nem léte adott helyzet volt, amelyben mindnyájuk tudata megegyezett és megnyugodott. A 10 testvér tudta, hogy Józsefet nem ölték meg, amint Jákob hitte. Tudomásuk különbözősége azonban végül is nem sokat jelentett már, mert József számukra is árnyék lett, aki messze és az élet látókörén túlra vándorolt, ahonnan nincs visszatérés. Ebben az elképzelésben megegyeztek atya és fiak. A szegény öreg, akitől Isten elvette legdrágább érzését, úgyhogy nem volt többé szép tavasz szívében, hanem sivatag nyár és pusztatér uralkodott benne, és aki lelkeméjén még mindig merebb volt, mint először a görcsben, sohasem szűnt meg siratni bárányát, és ha sírt, a többiek is vele sírtak, mert az ő gyűlöletük is elvétetett, s idővel már csak homályosan gondoltak rá, mennyi bosszúságot szerzett nekik a tökfilkó. Nyugodtan megsirathatták ők is, mert biztonságban tudták a ködös távolban, és rejtve az életen túli messzeségben, és így tett Jákob is. Fölhagyott szándékával, hogy mint anya alászál, és visszahozza Józsefet. Végül már senkit sem terhelt zavaros terveivel, hogy újra nemzi fiát, vagy újjáteremti agyagból Istenként. Szép az élet és a szeretet, de megvannak előnyei a halálnak is, mert a szeretet lényt magába rejti, és biztonságban tartja a múltban és távolban, s ahol egykor a boldogság gondot és félelmet okozott, most nincs más, csak megnyugvás. Hol volt József? Ábrahám kebelén. Istennél, aki magához vette. Vagy akármi más szót talál is az ember a végső távollétre, melyeket mindazért keres, hogy a legmélyebb rejtettséget szelíden és biztosan, bárha némileg üresen és síváran fejezze ki. A halál megőriz, miután újjáteremtett. Minek is akarta Jákob újjáteremteni Józsefet, aki szétszaggattatott? A halál csak hamar maga gondoskodott erről a leggyöngédebben. Ismét egészé forrasztotta képét 14 darabból, vagy még többből, mosolygó szépségben, és így őrizte meg jobban és szebben, mint ahogy az undok Egyiptom népe őrzi meg a testet balzsammal és pólyával, törhetetlenül, ronthatatlanul és másíthatatlanul a kedves, hiú, okos, hízelgő 17 éves fiút, aki elnyargalt a fehér hulda hátán. Ronthatatlanul és másíthatatlanul, kire már nincs több gond, s ki még mindig 17 éves, bárhogyan megsokasodtak is a körforgások távozása óta, és meggyarapodtak az élők évei, így maradt meg József Jákob számára, és kimondhatja, hogy a halálnak nincsenek előnyei, bárha némileg üres és sívár természetűek is. Jákob nagyon megszokta őket. Csöndes szégyenkezéssel gondolt féktelen szívódására és perlekedésére Istennel fájdalma első virágában, és úgy ítélte, semmiképpen sem hátra maradott, hanem valóban finom és szent eljárás, hogy Isten nem zúzta össze egyszerűen, hanem néma béketűréssel várta nyomorúsága tombolásának elmulását. Ó jámbor aggastyán! Sejtette-e, milyen megzavaró szándék rejtőzött ismét, csodálatosan fenséges Istenet hallgatása mögött, és milyen megfoghatatlan dicsőülten tépi majdan szét lelkedet az ő akarata. Amikor húsod még ifjú volt, egy reggel csalfa káprázatnak bizonyult legszívbeli boldogságod. Nagy kort kell megérned, hogy megtudd, kiegyenlítéskép csalfa káprázat volt legkeservesebb fájdalmad is. Vége a második könyvnek.
Harmadik könyv. József Egyiptomban. Első fejezet. Utazás a mélybe. A halottak hallgatásáról. Hová visztek engem? Kérdezte József Kedvától, az öreg egyik fiától, amit a karaván a holcsütötte alacsony dombok között, a fáskerthegyek lábánál fölütötte sátrait, hogy aludni térjen bennük. Kedva tetőtől talpig végigmérte. Kedves vagy, mondta és fejét rázta annak jeléül, hogy nem kedvest értett, hanem más egyebeket, mint együgyű, szemtelen és furcsa. Hová viszünk? Hát viszünk. Egyáltalán nem is viszünk. Véletlenül velünk vagy, mert atyánk megvásárolt kegyetlen uraitól, és oda mégy, ahová mi megyünk. Erre nem lehet azt mondani, hogy viszünk. Nem. Hát nem, felelte József. Csak arra gondoltam, hová visz engem Isten, amikor veletek megyek. Mulatságos fickó vagy, az is maradsz, mondta a maonita. És úgy a dolgok közepébe helyezed magad, hogy az ember azt se tudja, csodálkozzék-e vagy bosszankodjék. Azt gondolod, hallod-e? Azért utazunk, hogy eljuthass valahová, ahová te Istened akarja. Nem gondolom ezt, válaszolta József. Jól tudom, hogy ti, uraim, a magatok jó szántából utaztok, a magatok célja és szándéka szerint, és semmi esetre sem akartam méltóságotokat és függetlenségeteket kisebbíteni kérdésemmel. De lásd, a világnak sok a közepe, mindenki számára más, és mindenki számára a maga körének a középpontjában van. Te csak egy fél rőfnyire állsz tőlem, de körülötted egy világ van, melynek közepe nem én vagyok, hanem te. Az én világomnak közepe azonban én vagyok. Azért mindkettő egyformán valóságos, ahogy vesszük, az én szempontomból vagy a tiédből. Mert világaink nincsenek oly messze egymástól, hogy ne is érintkeznének, hanem Isten szorosan egymásba tolta és fonta őket, úgyhogy ti, izmaeliták, egészen függetlenül utaztok ugyanis a magatok szándéka szerint, ahová akartok, de ezen kívül és ebben az egymásba fontságban eszközök is vagytok, hogy én is célhoz érjek. Ezért kérdeztem, hová visztek engem. Úgy, mondta Kedma, és még mindig a fiút nézegette tetőtől talpig, arcát elfordítva a cölöptől, amelyet éppen a földbe vert. E féléken jár hát az eszed, és a nyelved fürge, mint a manguszta. Majd megmondom az öregnek, az én atyámnak, miket mersz kieszelni, cudar. S miféle bölcsességbe ütöd az orrot, hogy te vagy a te világod közepe, mi pedig azért vagyunk, hogy téged vigyünk magunkkal. Vigyázz, megmondalak neki. Csak mondj, felelte József. Az nem árt. Legfeljebb szöget üt az úrnak, a te atyádnak fejébe, hogy ne adjon el túlságosan olcsón, s az első útjába kerülőnek, ha áruba akar majd bocsátani. Na hát, fecsegünk, kérdezte Kedma, vagy sátrat verünk. És megparancsolta a fiúnak, hogy segítsen neki. Közben azonban így szólt. Sokat kérdezel, ha tőlem akarod megtudni, hová utazunk. Szívesen fölvilágosítanálok, ha tudnám a célt. De annak csak az öreg, az én atyám a tudója, az ő feje szerint megy minden, mi meg csak megyünk utána. Annyi bizonyos, hogy a te kegyetlen uraidnak, a pásztoroknak tanácsát követjük, és nem az ország belseje felé tartunk, a vízválasztó felé, hanem a tenger s a parti síkság felé igyekszünk, ott aztán napokon át utazunk, amíg a filiszteusok földjére nem érünk, a vándorkereskedők városaiba és a tengeri rablók váraiba. Ott talán eladunk valami gályára. Ezt nem szeretném, mondta József. Itt nem lehet szeretni, nem szeretni. Az öreg feje szerint megy minden, ahogy ő kigondolja. És hogy mi az utazásunk végső célja, azt nyilván még maga sem tudja. De szeretné, ha azt gondolnánk, hogy ő mindent pontosan előre tud. Így hát hívőképet vágunk mind. Éfer, Mibzám, Kedár és én. Csak azért mesélem ezt neked, mert véletlenül együtt ütjük föl itt a sátrat, különben semmi okom nincs rá, hogy elmeséljem. Szeretném, ha az öreg nem cserélne be egyhamar bíborra és cédrus olajra, hanem egy ideig és egy darabig még velünk maradnál, hogy halljunk még egyet más tőled az emberek külön-külön világáról és egymásba fonódásukról. Készséggel, felelte József. Ti vagytok uraim. Megvásároltatok 20 ezüstért, gondolataimat és nyelvemet is beleértve. Mindezek rendelkezésre állnak, és az egyesek világán kívül tudnék még mondani egyet mást, Isten nem egészen pontos számcsodáiról, amelyeket az embernek kell helyreigazítania, továbbá az ingáról, a kutyacsillagévről, s az élet megújulásairól, de ne most, mondta Kedma. Most okvetlenül föl kell állítanunk a sátrat, mert az öreg, az én atyám fáradt, és magam is az vagyok. Félek, hogy ma már nem igen tudom követni nyelvedet. Rosszul vagy-e még az éhségtől? S fájnak-e tagjaid, ahol meg voltál kötözve? Már alig, felelte József. Mindössze 3 napot töltöttem a veremben, s olajatok, amellyel megkenhettem magam, nagyon jót tett tagjaimnak. Egészséges vagyok, s rabszolgátok értékét és hasznavehetőségét mi sem csökkenti. Csak ugyan alkalma volt rá, hogy megtisztálkodhasson, és megkenhesse magát uraitól kötényt, és a hűvös órákra olyan fehér gyűrött kámzsát is kapott, mint amilyet a duzzadt ajkú, kantáros fiú viselt, és a szólásmód, mint egy újjászületve érezte magát, annál is jobban talált rá, mint bárki emberfiára talán a világ teremtése óta máig, mert hiszen csak ugyan újjászületett. Mély árok és szakadék választott el jelenét a múlttól, a sír. Mint hogy fiatalon halt meg, a síron túl gyorsan és könnyen tértek vissza életerői, ami azonban nem akadályozta meg abban, hogy jelenlegi léte és az előbbi között, melyet a sírverem fejezett be, éles különbséget ne tegyen, s hogy ne a régi Józsefnek, hanem egy újnak tekintse magát. Ha a halál azt jelenti, oldhatatlanul kötve lenni egy állapothoz, amelyből egyetlen intés és köszöntés sem lehetséges visszafelé, a kötelékek legkisebb újbóli fölvétele sem az eddigi élethez, ha ezt jelenti, eltűnni és elmúlni az eddigi életből minden reménye és elgondolható lehetősége nélkül annak, hogy a hallgatás kényszerét egyetlen jellel is megtörjük, akkor József halott volt, és az olaj, amelyel a veremporátor való megtisztulása után megkenhette magát, nem egyéb volt, mint az, amelyet a halottal adnak a sírba, hogy megkenhesse magát a másik életben. Igen fontosnak tartjuk ezt a körülményt, mert már most sürgősen és egyszer mindenkorra el akarunk hárítani József feje felől egy szemrehányást, amelyet gyakran emeltek ellene történetét fontolgatva. Azt a kérdést tudnillik, amely egyben szemrehányás, hogy a veremből megmenekülve miért nem igyekezett minden erejéből összeköttetést találni sajnálatra méltó atyával, Jákobbal, s tudatni vele, hogy él. Alkalom erre nyilván elég hamar akadt, s idővel egyre kényelmesebb lehetőség kínálkozott a fiú számára, hogy megcsalt atyához igaz hírt juttasson, s a botrányosságig megfoghatatlan, miért mulasztotta el élni vele. A szemrehányás összetéveszti a külsőleg keresztül vihetőt a belsőleg lehetségessel, és figyelmen kívül hagyja a három fekete napot, amely megelőzte József föltámadását. E három nap fájdalmas élességgel kényszerítette eddigi élete halálos bűnösségének belátására és a lemondásra, a visszatérésről ebbe az életbe. E három nap tanította meg, hogy maga is osztozzék testvérei halálhitében, s elszánása és eltökélése, hogy azt nem cáfolja meg, annál szilárdabb volt, mert nem önként vállalta, hanem oly kényszerűség és logikai szükségesség volt, mint a halottak hallgatása. Aki meghalt, hallgat szerettei előtt. Nem szeretetlenségből, hanem muszájból. És József nem kegyetlenségből hallgatott atya előtt. Sőt, ez igen nehezére esett, és idővel egyre nehezebbé vált, gondolhatjuk, mint hogy a halott fölött sem lesz könnyebb a föld, amely eltakarja. Részvéte az aggasztján iránt, aki tudta jól, jobban szerette őt, mint önmagát, és akit ő is a legtermészetesebb hálás szeretettel szeretett, és aki vele együtt részes volt abban, hogy a verembe került, erősen kísértette és könnyen csábíthatta volna esztelen lépésekre. De a részvét a fájdalom iránt, amelyet tulajdon sorsunk kelt másokban, nagyon különös, határozottan keményebb és hidegebb, mint amit tőlünk idegen bánattal szemben érzünk. József szörnyűségesen ment át. Borzalmas volt okulása, és ez könnyített szánalmán Jákob iránt, sőt, kölcsönös felelősségüknek tudata bizonyos fokig rendben levőnek tüntette föl előtte az atya keservét. Halálba láncoltsága megakadályozta abban, hogy meghazudtolja a véres jelet, amelyet annak kapnia kellett. De az, hogy Jákob az állatvérét szükségszerűen és ellentmondás nem tűrőn József vérének kellett, hogy tartsa, ismét visszahatott Józsefre, és gyakorlatilag megszüntette szemében a különbséget, az ez az én vérem, és az ez jelenti az én véremet között. Jákob halottnak tartotta, és minthogy ellentmondás nem tűrőn tette ezt. Halott volt-e tehát József, avagy nem? Az volt. Hogy hallgatnia kellett az atya előtt, ez rá a legerősebb bizonyíték. A halottak országának fogja volt, vagyis inkább fogja lesz, mert hogy még csak útban volt odafelé, és a midianitákat, akik megvásárolták, vezetőinek tekinthette ebbe az országba, azt megtudta csak hamar. Az Úr elébe. Jöjj az Úr elébe, szólt egy este, már néhány napi járásra távolodtak a Kirmil hegyektől a sivatagban a nyílt tenger felé, egy Bálmahár nevű szolga Józsefhez, amikor ez éppen azzal foglalkozott, hogy forró kövön lepényt süssön. Azt állította, hogy rendkívül jól ért hozzá, és noha sohasem próbálta még meg, minthogy senki sem bízta meg vele, Isten segítségével csak ugyan pompásan sikerült. Naplementekor éjjtábort tábort ütöttek a nádgyepes fövenydombok lábánál, melyek a part felől napok óta változatlan egyformasággal kísérték a karavánt. A nap igen forró volt. A sápadó égről most enyhülés áradt alá. A part viola színben fürdött.